Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Megosztó volt.
Ugye, de mondtam neked, hogy megosztó lesz. Tehát megosztó. Nagyjából tudom. Tehát az érfelvágós csellónyúzástól a zseniális elmentem a kedvencek közé azonnal. Most volt minden. Aki az eredetit szeretné hallgatni, nyilván Imagine Dragons koncert lesz. Ez viszont a Imani féle feldolgozás.
Így
volt.
Van, és amint kaptuk az üzenetet, az a 0636 980 980, WhatsApp, Viber és SMS elérhetőségek ezek, úgyhogy írjátok meg
pedig
akár.
A Millás reggeli című műsor.
Gáborral.
Hát megint nem bírtad ki odáig. Pedig én már direkt megálltam, hogy nehogy megint egyszerre mondjuk, szóval és Nyúl Zsuzsival. És haladunk is gyorsan tovább, mert hogy hát nem azt mondom, bonyolódik a történet, inkább a részletek jönnek ki.
A részletek jönnek ki, amik igen, ezek...
Az új elképzelésről, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások átcsatornázhatóak.
Igen, zárulnak a kiskapuk.
Az ingatlan piacra, igen. De hogy hogyan? Sokat megtudtunk, de még mindig nem eleget. Mindjárt halljuk a részleteket.
Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlanpiaci rovata.
És itt van velünk a vonalban Argyalán József, a bankmonitor.hu elemzési igazgatója. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
Hát, hogyha a legfontosabb tudnivalókat nézzük, ami talán ugye kiderült a tegnapi részletekből, de ez sem még egy teljes törvényjavaslat, ha jól értelmeztük, csak egy néhány oldalas javaslat, amit még véleményezni is lehet, hogy felújításra átcsatornázható, ingatlan vásárlásra csak önrész be a hitelbe, de ha ebből a pénzből vennék ingatlant, arra meg talán nem, de kérlek, akkor pontosítsd és mondd el a részleteket.
Igen, legalább 10 nyitott kérdésük lenne, de szerintem ami még így legfontosabb, mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnánk, az az, hogy szeptember 30-áig fennálló egyenleg alapján lehet a megtakarításokat felhasználni. Tehát ha valaki most kapna észbe, hogy akkor gyorsan nyit egy számlát, az ország már el fog esni a támogatásoktól.
Ez így van. Ugye szeptember 30-ai fennálló egyenlegét lehet majd lakást célra fordítani az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításoknak, tehát a nyugdíj megtakarítások egy adott formájának. Valóban ezzel egy olyan kiskaput zártak be, hogy akik most nyitnának ilyen számlát, vagy most kapnak kézbe és meglévő eddig mondjuk nem nagyon használt számlájukra befizetnének egy nagyobb összeget abban a reményben, hogy az állami adójóváírással jövőre kvázi egy rövid távú extra hozam mellett tudják lakást célra felhasználni, ez a kiskapu gyakorlatilag bezárult.
Uh-huh. Jó, akkor nézzük, hogy mit tudunk először, és akkor utána a hiányérzeteinket.
Jó, rendben van. Ugye alapvetően három fő célt lehetne mondjuk így megkülönböztetni, ugye ez a korszerűsítés felújítás, meglévő ingatlan esetében, lakásvásárlás, úgy, hogy hitel mellé önrészként, vagy önrészkiegészítésként felhasználható ez a megtakarítás, illetve lakáshitel törlesztésére fordítható az összeg. Felújítás korszerűsítésnél egyébként konkrétan a munkálatokat is nevesítették. Itt korszerűsítési oldalon konkrétan a klasszikus korszerűsítési munkálatok szerepelnek, tetőcsere, tetőszigetelés, az épületnek a szigetelése, beleértve a hőhang, lábazati vízszigetelést is, külső nyilászáró csere, fűtési rendszer korszerűsítés cseréje, illetve itt megjelenik a klímaberendezés cseréje, beépítése, illetve a napkollektor, napelem beszerelése, és emellé megjelenik az akadálymentesítés, mint egy önálló munkálat, ami elfogadható, illetve két klasszikus felújítás, a konyhabútor berendezés cseréje, beszerelése, illetve a lakásnak a fali padló burkolása cseréje, felújítása. Ezek a munkálatok, amik így felújítási oldalon elfogadhatóak, számla mindenképpen szükséges róluk, értelemszerűen, ami jó hír, hogy ugye jövő évben 25 január 1-től január végéig lehet, vagy nem január végéig, bocsánat, 25 év végéig lehet ezzel a lehetőséggel élni, uh-huh. viszont számlákat már október 1-től elfogadnak, tehát effektíve úgy tűnik, hogy a munkálatokat már el lehet kezdeni, és akkor majd jövő évben ezek alapján be lehet adni ezt a kérelmet.
Uh-huh. Hogyha valaki egyszerűen venne lakást, és hitel nélkül venne lakást, akkor az most kizáródott? Tehát akkor ők ebben nem vehetnek részt, jól értjük?
Hát a jelenlegi értelmezés alapján, hogy annyit ír, hogy vásárlásnál a hitel önrész dolog van nevesítve, ezből arra következtetek, hogy igen, aki saját megtakarításból venne ingatlant, az nem tudja megtenni, minimum egy, mert valamekkora hitelösszeget igényelnie kell ahhoz, hogy működőképes legyen.
Bocsánat, ennek mi értelme van? Te ezt sejted? Ez a megkülönböztetés, ez most miért, mi lehet a háttérben, vagy hogy ezt miért így csinálkodták?
Hát nyilván nem osztotta meg velünk a jogalkotó. Uh-huh. Van, lehet mögötte racionalitás. Gondoljunk bele, hogy most így gyakorlatilag olyan 2 millió forint az átlag egyenleg egy ÖNP számlán. Nagyjából egy átlagos megtakarító ennyi pénzt tud kivenni uh-huh. lakás célra. Most 2 millió forint önmagában ingatlanvásárlásra nem sok mindenre nem. elég, hogyha tényleg önerőből vennék lakást, az azt jelenti, hogy a nagyobb rész az már most a zsebemben van. Innentől kezdve, ha mondjuk egy 60 milliós ingatlanból 58 millió zsebemben van, akkor mondhatja azt a jogalkotó, hogy a maradék 2 millió forintnak a megfinanszírozása az nem akkora segítség, mint amekkora áldozat mondjuk a másik oldalon, hogy a nyugdíj célú öngondoskodásodat felad érte.
Aha. Világos, ez logikus is.
Látom én mögötte.
Igen. Nyilván vannak magasabb összegek is, ez az átlag, ez a 2 millió, de ha őket meg nem feltétlenül abban támogatja, hogy úgymond törjék fel ezt a nyugdíj célú megtakarításukat, és vegyenek egy ingatlant, akiknek már valószínűleg már van, akkor lehet, hogy ez nem lehet cél, ez érthető. Na, akkor még a nyitott kérdések még.
Milyen támogatásokkal nem lehet például kombinálni?
Ugye alapvetően ki van írva az, hogy itt ilyen áttétesen le van írva, hogy a kincstár vizsgálhatja a benyújtott számlákat, hogy ne kombinálják támogatásokkal, uh-huh. más támogatásokkal ezt a lehetőséget, ami szintén érthető, mondjuk, hogyha azt mondom, hogy falusi csokból kaptam már pár millió forintot az ingatlanomnak a korszerűsítésére, akkor ugyanezeket a számlákat ne nyújtsam be mondjuk arra, hogy a saját nyugdíj megtakarításomat is ugyanerre a célra fordítsa. De sajnos nincs nevesítve például, hogy milyen támogatásokkal nem lehet kombinálni, csak az van nevesítve, hogy vizsgálják, hogy kombináltuk-e más támogatással. Uh-huh. Van benne logika, de azért az is egy kérdéses dolog, ha mondjuk én egy korszerűsítést hajtok végre a házamon, mondjuk 10 millió forintért egy nagy beruházás keretében, és ebből mondjuk én 2,6 millió forintot fizetnék falusi csokból, meglévő gyermekeim, mondjuk meglévő két gyermekem miatt, uh-huh. nagyságrendileg, akkor utána a maradék összegre egy részét miért ne fizethetünk nyugdíj megtakarításomból, már pedig ez is kombinációnak minősül, hiszen a teljes számlát be kell nyújtanom, mondjuk úgy az összes számlát be kell nyújtanom a falusi csokhoz kapcsolódóan is, leigazolva, hogy minden munkálatot elvégeztem. Innentől kezdve viszont ez a számla már kombináltnak tűnik, hogyha ehhez a felhasználáshoz is benyújtanám. Tehát itt azért vannak érdekességek, illetve hozzátenném, hogy ugye tiltja a kombinációt, viszont azt mondja, hogy hiteltörlesztés esetén bármilyen HPT szerinti hiteltörlesztésére lehet fordítani, mint lakástérú hiteltörlesztésére, már pedig ugye a támogatott hitelek is ezen törvény alá tartoznak, tehát mondjuk falusi csokkal egy korszerűsítésre nem kombinálhatom, viszont egy támogatott hiteltörlesztésére meg felhasználhatnám. Ez is egy kicsit furcsának tűnik. Itt azért még nem ártana némi pontosítás, magyarázat, uh-huh. értelmezés a tekintetben, hogy hogyan értették ezt a jogalkotók.
Ugye hasonló helyzet a hitel nagyságánál is, mert így, hogyha nincsenek számok, akkor elméletben az is elképzelhető, hogy fölveszek 1 millió hitelt, van, mit tudom én, 5 milliós nyugdíjpénztári megtakarításom, és akkor kirántom azt is, mert ha már van 1 millió hitelem, akkor föl tudom használni a pénztári megtakarítást is.
Ez így van. Tehát pont ugye önrész lehet, ha 1 millió hitelt veszek föl, akkor minden, ami mellette van, önrésznek minősül. Igen, ez is egyfajta kijátszása annak a szabálynak, amiről az elején beszéltünk. Uh-huh. Ez is egy kérdés, hogy ezt lekívánják-e zárni majd a jövőben.
Aha. Egy hallgatói kérdés, azt mondja nyugdíjpénztáras kérdés. Én horizontos vagyok, korábban menekülő pénztártag, kivehetem, kérdezi.
De hát az magánnyugdíjpénztár, az szerintem nem ide tartozik, nem? De
a magánnyugdíjpénztárt nem, nyugdíjbiztosítást nem, ezt nem, az önkéntes nyugdíjpénztárt lehet csak kivenni most. Aha. Ilyen formában.
Tehát TBS-es kérdés is volt, tehát csak és kizárólag önkéntes nyugdíjpénztárról van szó. Építkezéssel mi a helyzet? Tehát ugye, arra mi vonatkozik?
Érdekes a dolog, ez is egy nagyon-nagyon képlékeny dolog. Ugye a dedikált három cél közül ugye a lakáshitel önrészében még bele is férhetne, viszont a lakáshitelnél meg az van nevesítve, hogy olyan hitel fogadható el, amely ingatlan megszerzésére irányul, márpedig a megszerzés, hogyha nagyon szigorúan értelmezik, akkor az a vásárlást jelenti. Innentől kezdve úgy tűnik, hogy az építkezők nem tudják ezt a történetet kihasználni. Ugyanebben a helyzetben kerülnek egyébként a bővítők is, tehát akik meglévő ingatlant bővítenének. Hogy így ránézésre, egyik szabályba se fér bele. Igen?
Ha, még egy jó hallgatói kérdés, 13%-os szocót végül meg kell lefizetni a megtakarítási kivét során, Zsugabuga kérdezi ezt.
Hát ja, hogyha igen, tehát hogyha...
Teljes adómentességet biztosítanak ezen kivét esetében, a jövő évben, tehát se fiát, se szocót nem kell fizetni, illetve ugye a korábban kapott adójóváírási állami támogatásokat is megtarthatja, felhasználhatja erre a célra a pénztártag, amennyiben így dönt.
Még egy érdekes kérdés, amit is felvetettek az elemzésetekben, hogy mekkora tulajdoni hányat kell az ingatlanban, mert ugye csak annyi van leírva, hogy kell valamekkora. Itt akkor ugyanúgy bejöhet, hogy jó, hát akkor 1% tulajdoni hányad is elegendő.
Igen, ez is egy nagyon lényeges kérdés. Ugye azt leszabályozták, hogy a pénztártagnak, vagy az ő házastársának, vagy az ő gyermekének valamekkora tulajdoni hányaddal rendelkeznie kell a felújítandó korszerűsítendő ingatlanban, illetve vásárlás esetén valamekkora tulajdoni hányadot szereznie kell az ingatlanban. Viszont tényleg nincsen leszabályozva, hogy mekkora, tehát ez akár 1% is lehet, illetve mondjuk felújítás korszerűsítésnél az is felmerülhet, hogy az sincs leszabályozva, hogy bizonyos dátum előtti vagy utáni tulajdonjogról beszélünk el. Például, ha édesanyámnak van egy ingatlanja, holnap nekem ajándékoz belőle 1%-ot, akkor én már fel tudnám újítani az ingatlant, felhasználva az önkéntes nyugdíjpénztári számlámon lévő egyenleget. Uh-huh. Van tehát ez is kérdés, hogy ne szabályozzák-e, vagy nem.
Aha. Igen? Van-e arra korlátozás, hogy ez lehet-e második vagy harmadik ingatlan, ott kell-e lakni, tehát mondjuk befektetési céllal is. Gondolom nem ez lenne alapvetően a jogalkotó célja, de nem láttunk erre vonatkozóan nagyon korlátozást.
Ugye az elején a kommunikációban, amikor ez először felröppent, ott az otthonteremtés szó még elhangzott. Később azért ez kikerült a kommunikációból, és magában a jogszabályban nincs, vagy legalábbis ebben a tervezetben nincsen arról szó, hogy lakcímkártyával bármilyen módon igazolni kéne azt, hogy az adott ingatlan életvitelszerűen az érintettek lakóhelye, vagy azzá válik a jövőben. Tehát valóban nincs ilyen szabályozás. Egyébként feltétlenül nem tűnik rossznak az, hogyha azt az irányt nézzük, hogy egy befektetési célú ingatlanvásárlást is támogatnak, hiszen mondhatjuk azt, hogy ezzel a lépéssel mondjuk egyfajta hosszú távú megtakarításból átkerül a pénz egy más típusú, jellemzően szintén hosszú távú megtakarítási formába, hogyha az ingatlan befektetést tekintjük.
Igen, végül, és erre is volt kommunikáció, hogy nem, a lakosságnak ez nem tetszett, tehát kevés pénz van, járadék formában nem veszik ki az önkéntes nyugdíjkasszából a pénzeket, tehát nem kvázi havonta érkező nyugdíjként számítanak rá, hanem mindenki amúgy is az ingatlant tartja értéknek. Ebbe a kommunikációba végül is akár illeszkedhetne is, hogy akkor ez kvázi befektetésként, vagy akár nyugdíjcélú felhalmozásként lehessen érteni.
Igen, és mondjuk az albérleti díjat, ha mondjuk kiadja az adott volt pénztártag, most már ingatlan tulajdonos,
az járadékként.
Havi bevételt tekinthetjük nyugdíj kiegészítésnek, és ha elérkezik a bankorba az adott személy.
Aha, igen, jogos. Szóval a lényeg akkor ezek szerint az, hogy még számos pontosításra számíthatunk, gondolom. Ezt most aztán vitára bocsátották, illetve hozzá lehet szólni? Ez még akkor
társadalmi egyeztetésre bocsátották. Igen. Van a jogszabályban, ahol megtalálható a kormány.hu oldalán egy e-mail cím, ahol lehet írni a Nemzetgazdasági Minisztériumnak az észrevételeket, kérdéseket. Ezeket feldolgozzák, és október 22-én lezárják ezt az egyeztetést, és azt követően attól függően, hogy mennyi észrevétel van, vagy változatlan formában hatályba léptetik a jogszabályt, vagy egyes releváns lényeges kérdéseket feldolgoznak, beépítenek a szövegedésbe.
Uh-huh. Okay. Amikor majd a véglegesítés lesz, akkor mindenképpen visszatérünk rá. Uh-huh. Oké, okay, köszönjük.
Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az információkat.
Én köszönöm.
Szép napot, jó munkát neked is. Szia, szia.
Szia.
Argyalán Józseffel, a bankmonitor.hu elemzési igazgatójával beszélgettünk.
Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Ez itt a Millás reggeli Ács Gáborral, Nyúl Zsuzsival és néhány hallgatói észrevétellel. Nagyon sokan írtak azzal kapcsolatban egyébként a 0636980980 számra, SMS, Viber és a WhatsAppon, hogy hát kicsit kétséges sokak számára, hogy vajon jó ötlete kivenni ezeket a pénzeket és felhasználni ingatlan vásárlásra, mert hogy ez egy picit rövid távú stratégiának tűnik, és nem biztos, hogy lesz mihez nyúlni, amikor pár év múlva szükség lenne ezekre a megtakarításokra. Az a jó, hogy mindenki önállóan döntheti el azt, hogy elemegye ebbe a lehetőségbe, vagy sem. A részletekkel kapcsolatban ugye még 26-án fogunk majd egy kicsit többet megtudni. Egy társadalmi egyeztetésre elküldték a lehetőségeket, és szerintem mi itt a Millásban még foglalkozni is fogunk ezzel. Ezzel a kérdéssel, de most ami aktuális kérdés, és nagyon-nagyon fontos, azok a tőzsdei hírek.
Hogy nyitott a tőzsde? Muhi Gergely vezető elemző a vonalban. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
Szia, jó reggelt!
Tegnap viszonylag jó napunk volt, minden blue chip fölfelé tartott, Amerika meg lefele. Utána, miután mi bezártunk, mit látunk ma reggel?
Hát a zárás után sajnos eléggé rossz hírek jöttek, mind a chip szektorból, és ami Európára számára még fontosabb, hogy a luxusiparból is. Emiatt ma a francia CAC 40 index 0,8%-kal van lejjebb, de egyébként az összes többi európai piac is ilyen 0,3 és 0,4%-kal csökken ma. Sajnos ez mellettetik a BUX indexen is. Itt a magyar index 0,25%-kal van lejjebb a tegnapi záróértékéhez képest, és most éppen 74.542 ponton áll.
Hát, ennél tegnap többet emelkedett, úgyhogy így még összességében jók vagyunk.
Igen. Viszont ami ma különösen szembe tűnő, hogy a Richter elég gyengén kezd ma, itt 0,8%-os csökkenés látunk, és a gyógyszergyártó papírai most éppen 11.140 forinton állnak. Hasonló gyengén teljesít a MOL is, itt 0,4%-os csökkenéssel 2642 forinton kereskednek, míg az OTP elég közel a napi záróárához képest, és 800%-os csökkenéssel most éppen 18.990 forinton kereskednek vele. Az egyetlen emelkedő blue chip papír ma a Magyar Telekom, itt 0,2%-os emelkedéssel 1070 forintot emelkedni a papírjegyzése.
Uh-huh, oké. Van esetleg még a kisebbek között bármi, vagy van esetleg olyan papír, amely érdemi elmozdulást produkál, vagy mondjuk meglepően nagy a forgalma?
A kis papírok között érdemi elmozdulást nem látunk. A forint piacán látjuk még azt, elég közel vagyunk a lektani határhoz. Úgy tűnik, hogy...
De melyik irányból, mert tegnap is 400 fölött voltunk, aztán talán kicsit alatta, hogy hogyan éppen keresztezzük megint?
Most éppen távolodunk a 400 forinttól fölfelé, kicsit gyengül ma a forint, és 1 euróért ma 400 forint 18 fillért kérnek, míg a dollár edzése most éppen 367,77 forinttal áll.
De azért ezek szerint ez a 400-as szint most már azért elvesztette lélektani jellegét, ugye? Tehát ha csak így lazán keresztezgetjük, mert nincs nagy jelen. Tehát nem voltak nagy pozíciózárások, nem pattant el tőle, mikor először fölé kerültünk, inkább egy lassú gyengülés érezhető, de ugye most annyira nem kell oda koncentrálni, odafigyelni erre a szintre.
Talán azért kell oda koncentrálni, mert hogy érdemben nem tudunk elmozdulni a szintől. Valószínűleg még keresi az irányt a forint, és itt nagyon fontos lesz, hogy milyen hírek érkeznek mind az olajpiacáról, mind az izraeli-iráni konfliktussal kapcsolatban. Uh-huh. Úgyhogy emiatt itt egyelőre itt a lélektani határ közelében tanyezik egyenlőre a forint.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat. Szép napot, jó munkát!
Nagyon szívesen!
Szia, szia!
Szép napot, sziasztok!
Szia!
Muhi Gergely vezető, elemző tájékoztatott minket arról, hogy hogyan nyitottak a részvényeink, illetve a forint éppen a melyik végén, nem, a melyik melyik oldalán van a 400-nak.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik. A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Nos, hát egy olyan témával folytatjuk, amit szerintem nagyon-nagyon sokszor, mint egy ilyen vészharangot elkezdünk kongatni, aztán különösebben nem történik semmi, de fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk róla. Ez pedig az, hogy vesztésre áll a természet, mert hogy drámaian csökken az élővilág populációja. Itt van a vonalban velünk dr. Fehér Zoltán, a WWF természetvédelmi vezetője. Szia Zoltán, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
A felvezetőt azzal folytatnám, hogy a megfigyelt vadon élő gerinces fajok populációja 2020-ra drámai mértékben lecsökkent. Egyébként az adatok 1970 óta állnak rendelkezésre, 73%-kal csökkent a populáció. A földünk kritikus fordulóponthoz közeledik, mert ugye a természet pusztulása és az élőhelyek eltűnése egyre jobban fokozódik a klímaváltozással szemben. Zoltán, mikor és hogyan lehetne úgy beavatkozni most ebbe a rendszerbe, hogy a véleményetek szerint ez a tendencia megfordítható legyen? Egyáltalán tudunk-e valamit tenni pozitív irányban?
Hát a most megjelent élő bolygó jelentésnek ez a fő üzenete, hogy még nem jutottunk el ahhoz a ponthoz, ahonnan ne lenne visszaút, de már elég nagy a baj, tehát nagyon közel vagyunk hozzá, azaz gyorsan és nagyon határozottan kellene cselekedni.
Vannak-e olyan konkrét lépések, amiket a WWF vizsgálatában feltártok arra vonatkozóan, hogy ne jussunk el arra pontra, ahonnan már visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnának meg?
Hát de az alap, vagy hát az a mi alaptézisünk, hogy a természet, az élőhelyeknek a megőrzése az, ami tulajdonképpen a klímaváltozás hatásaival szemben meg tud védeni minket. És az élőhelyek eltűnése az, ami fokozza a klímaváltozással szembeni sérülékenységünket. Úgyhogy nem nagyon van más út, mint hogy a meglévő természeti rendszereket megvédeni, a leromlottakat feljavítani, rekonstruálni, és ott, ahol teljesen eltűnt a természet, ott valahogy természetre alapozott megoldásokkal megpróbálni valami újat, más létrehozni. Alapvetően az élelmiszertermelést, az energiaipart, meg a pénzügyi rendszereket kellene megváltoztatni, és ez alapvetően a gazdasági és a politikai döntéshozókon múlik.
Végül is az ESG-nek a bevezetése a vállalatirányítási rendszereken keresztül, a pénzügyi rendszereken keresztül egy kicsit becsatlakozik ebbe a folyamatba, de nyilván ennek a hatása még legalább 10-15 év mire érezhető lesz. Mi a véleményetek arról egyébként, hogy országonként hogyan lehetne ezeket a folyamatokat javítani, gyorsítani a magatok eszközeivel? Gondolok itt például a magyar helyzetre, hogyha erre kitérhetünk.
Hát, hogyha kicsit átfogalmazva a kérdést, bocs, hogyha az a kérdés, hogy mi magyarok mit tudunk tenni országos szinten. Ugye felmerül, akár politikusoktól is elhangzott, hogy mi kicsik vagyunk ahhoz, hogy befolyásoljuk azt, hogy az egész globális klímaváltozásra hatásunk legyen. Persze ez nem jelenti azt, hogy felmentene minket azról, hogy mondjuk a kibocsátás csökkenés, a megújuló energiákra való átállás, stb. Feladataink, de ha ez tényleg csak az lenne, hogy mi végeznénk el, a világ többi része meg nem, akkor tényleg nem lenne jelentős hatásunk a globális klímaváltozásra. Ám de helyszínten igenis tudunk a klíma alkalmazkodásért tenni, vagyis azért, hogy a már bekövetkezett, meg majd a jövőben bekövetkező a klímaváltozásnak a bekövetkező hatásaival szemben képesek legyünk hatékonyan védekezni, és ne pedig feltartott kézzel várjuk, ami történik. Az idei év az egyébként nagyon szépen megmutatta, hogy mikre képes a klímaváltozás, milyen időjárási extremitásokat hoz. Ugye volt belvíz, utána volt pusztító kánikula, aszály, aztán jött az árvíz, ráadásul miközben a Duna völgyében árvíz volt, a Tisza vízgyűjtőjén továbbra is aszály volt, és rekord alacsony vízszint, és nem kell fokozni.
Igen. Hogyha azt nézzük, hogy mi okozhatta ezt a folyamatot, hogy ugye 2020-ra, és ezeket az 70 óta állnak rendelkezésre az adatok, az élő gerinces fajok populációja 73%-kal fogyatkozott. Mi volt az a folyamat, hogyha egy picit mélyebbre megyünk ebben, ami eljuttatott minket idáig? Tehát ez a kapitalista hozzáállás, ez a fogyasztói társadalom térnyerése, hogyan függ ez össze?
Illetve az jellemző, hogy melyik kontinensen mennyi, vagy azért mondja, nagyjából egyenlően oszlik el ez a durva változás a Földön.
Tehát azt kell erről tudni, hogy ez az index 1970-től méri a gerinces populációknak a változását, és 1970-re nagyjából a világ fejlett részén, tehát Európában és Észak-Amerikában már sikerült a természetet annyira elpusztítani, hogy ahhoz képest a változás mondjuk 35 és 40% közötti, úgymond a természetvesztés. Ehhez képest a világnak a fejlődő részén, és a legrosszabb a helyzet Dél-Amerikában, ott 95%-os pusztulást mértek. De azt azért fontos elmondani, hogy ez tulajdonképpen olyan az élőbolygó index, az, amelyik a gerinces állatok populációinak a vesztését méri, mint egy diagnózisban az egyik ilyen indikátor. Uh-huh. Mint mondjuk, hogyha a betegről fölállítanak egy diagnózist, akkor mondjuk, mint a láz. Tehát, hogy jelzi a problémát egy számba összesűrítve, de igazából nem ez a probléma, hanem ez egy nagy probléma halmaznak az egyik jele. Uh-huh. Azaz a természetvesztésnek. És egyébként az okai pedig ugyanazok, mint általában az összes többi természeti problémának. Az okai az élőhelyek átalakítása, az élőhelyek pusztítása, a természeti erőforrásoknak a fenntarthatatlan használata, maga a klímaváltozás, amelyik egyrészt oka és okozata is a természetvesztésnek, aztán inváziós fajok terjedése, környezetszennyezés, stb.
Jó, nagyon fontos ez a jelentés, és fontos, hogy beszéljünk róla, úgyhogy bármilyen változást, akár ilyen apró beszélgetésekkel el tudunk indítani, vagy fel tudjuk hívni rá a figyelmet, ez szerintem nagyon fontos, mert hogy tényleg a számok azok drámai adatokat mutatnak. Sok sikert kívánunk a munkátokhoz, Zoltán, és reméljük, hogy hamarosan egy viszonylag pozitívabb értékelést fogunk majd tudni nyújtani.
Köszönöm szépen!
Dr. Fejér Zoltánnal beszélgetünk, a WWF természetvédelmi vezetőjével, mégpedig arról, hogy megjelent az élőbolygó jelentés, ami azt mutatta, hogy vesztésre állunk a természettel szemben.
A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? A Szuperzöld rovat szakmai együttműködő partnere a Zöld mandátummal rendelkező Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Metropolitan Egyetem.
Néhány üzenet még a végére, aztán elköszönünk.
Igen, erre reagálva az előző beszélgetésre írja nekünk egy hallgató, hogy nem kell messzire menni, elég körülnézni, csak a Velencei tó környékén.
Például?
Ugye a természetvédelmi, vagy a természet pusztulásáról és az idei nyári helyzetről is beszélgettünk az előbb Fehér Zoltánnal. Aztán volt itt neked egy...
Nekem?
Neked egy megjegyzés.
Kimondottam nekem?
Kimondottam neked, ugyanis azt mondta, hogy hát mondd ki nyugodtan, hogy a forint rosszabbik végén.
Hát kimondtam, csak... Igen. Csak utána módosítottam.
Igen, egy majdnem Freudiba ment át, de igen, a végét elcsipett.
Jó. Úgyhogy, ja. Több hallgató jelezte, hogy finoman szólva, hát ahogy említetted, finoman szólva sem érti és ért egyet azzal, hogy egyáltalán igen. megnyílt az a lehetőség, hogy fölélni a nyugdíjpénzeket, még ha ingatlan is lesz belőle, ezzel én is így vagyok, tehát véleményként elmondhatjuk, hogy nagyjából nem értjük, és mi sem értjük. Illetve hát ugye, nyilván a költségvetés helyzetéről, az állami ciklikusság aha. helyzetét ismerve, azt értjük, hogyha az állam már 4 évről 4 évre se tud most már annyi tartalékot, költségvetési mozgásteret fölhalmozni, hogy a választási év előtti szóráshoz meglegyen nála a fedezet, akkor máshonnan próbálja ez a pénzt beszedni, és ehhez cégektől, vállalatoktól, béremelésen keresztül, bankoktól, meg akinek még van pénze, azoktól próbálja valamilyen módon elkérni a pénzt, vagy olyan rendszerbe átcsatornázni, ami viszont a gazdaságot élénkíti, több adóbevételt teremt, ingatlanadásvételek esetében igen, mondjuk igen. akkor másik irányból is jönnek a bevételek, illetékek formában, stb. És akkor ezt a részét értem. De hogy fölélni, ezért fölélni a nyugdíj célú, amúgy is nagyon csekély megtakarításokat.
Igen, csak zárójelbe teszem hozzá, nem tudom, emlékszel, Andi hozott egy hírt ma reggel azzal kapcsolatban, hogy a Csok Plusz az uh-huh. mennyire besült, mert hogy igazából nem akarnak az emberek 3 gyereket vállalni, tehát hogy olyan feltételek voltak, és azt gondolom, hogy most már ha valaki megtette, akkor az elmúlt években megtette, hogy élt ezzel a lehetőséggel. Szerintem sokkal átgondoltabban nyúlnak hozzá most már ezekhez a hitel lehetőségekhez. És valóban mielőtt az ember elrohanna és kivenni a pénzt, azért gondoljon egy kicsit bele abba, hogy hosszú távon mit nyer, vagy mit veszít ezzel. Pénteken még akkor meg... is, hogyha jók tűnek a feltételek.
Pénteken meg reklámozzátok, hogy repkedjünk minden héten, vigyünk gyerekeket is meg kell adni. Nem, abszolút nem. Kimondottan nem azt reklámozzuk, sőt, ellenezzük. Pont. Nem is beszélek már évek óta egy, meg 2 napos utazásokról minimum a 3 nap, az se, és egyáltalán soha nem szólok igen. arról, hogy ezt gyakran kéne igen. csinálni. Az, hogy viszont utazzunk, és néha fontos, mert hatalmas élmény, abban persze az nincs változás, csak megfelelő ritkasággal kell ezt csinálni.
Meg lehet menni tájfutni, igaz, Gábor?
Hát persze, tájfutni bármikor lehet menni. Ez most miért osztod elő? Én nagyon szeretek tájfutni.
Azért hoztam elő, hogy ugye nem feltétlenül kell itt repkedni, hát az ember megtalálhatja itt Magyarországon.
Persze, de vonatozni is lehet, ugye?
Hát
nagyon mosolyogtál, amikor ezt elmesél. Mert itt egy hallgató, arra is felhívta. Hát már nem tudom elmesélni, mert lejárt az időnk. Most mit csináljunk?
Hoppá.
Na, mindegy, lényeg az, hogy felhívták a figyelmünket, hogy mennyi dízel motorvonat áll alkatrész hiány miatt. Én meg akkor mondtam, hogy én ennek személy szerint örülök, mert a régi lepukkadt, mozdonyos, lehúzható ablakos vonatok vannak, én meg azokkal szeretek utazgatni, de hát ez persze egyéni érdeklődés.
És visszahajadott a szél, és, igen.
Igen, már ami még maradt belőle. Na, köszönjük okay. szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, ennyi volt nára a Millás reggeli Ács Gáborral.
És Nyúl Zsuzsival.
Sziasztok.
Mára véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelünkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. 2 dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.
A Millás reggeli főtámogatója a Skoda Schiller. A Skoda Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.